Átlag magyar családoknál 7 percet olvasnak a gyerekeknek naponta. 7 percet.
Igen, én is olvastam egy ilyen kutatást. Nagyon megdöbbentő volt, hogy hány gyerek nem kap esti mesét elalvás előtt.
Nagyon-nagyon sok magyar családban nem csak, hogy esti mese nincs, hanem vacsora sincs. És ölelés sincs, és kedves szó sincs. Azt gondolom, hogy burokban élünk.
Gyereknevelés,
szoptatás,
válás,
hozzátáplálás,
nőiesség,
bölcsi, ovi iskola,
egyedülálló anyaság,
én idő,
párkapcsolat,
anyaság vagy karrier,
gyereklélek,
baba illat,
fejlesztés,
szülés,
szexualitás,
sírás,
dackorszak,
érzelmi hullámvasút.
Ah, ki vagyok,
de ez a legjobb dolog a világon.
És te?
Te hogy vagy, úgy igazán?
Gyere, ülj le közénk.
Igyuk meg együtt azt a kihűlt kávét.
És közben mesélj anyukám.
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival
és Zubor Rozival. Azon gondolkoztam, hogy az egyel ezelőtti évadban beszélgettünk már a gyerekkönyvekről, meg mesekönyvekről, de hogy ezekről nem lehet eleget beszélgetni, mint ahogy szerintem nem lehet ebből elég otthon sem, mert hogy mi nálunk egyetlen egy szabály van, hogy könyvre nem tudok nemet mondani, vagy nem biztos, hogy szabály, de hogy a gyerekkönyv az bármennyit kérnek, arra az egyetlen egy dolog, amire nem tudok nemet mondani. Ezzel ti hogy vagytok?
Igen, a Játékidő podcastban is ezt mindig elmondom, hogy a gyerekjátékokra jobban sajnálom a pénzt, mint a könyvekre, hogy könyvekre rengeteg pénzt el tudok költeni. Úgyhogy most már egy éve beiratkoztunk a könyvtárba, és akkor az a szabály, hogy ami így nagyon bejön a gyerekeknek, azt megvásároljuk, de hogy akkor így 8 könyvet tudunk kihozni egyszerre, nagyon sok könyv forog a gyerekek kezén, és akkor ami nagyon-nagyon belemegy a szívükbe, azt megvásároljuk, meg hát az, ami az én szívembe belemegy, azt meg még külön vásároljuk.
Igen. Itt ő velünk a stúdióban Farkasházi Réka, aki a Bookline Kids szakmai zsűriének tagja, és te is 3 gyerekes anyuka vagy. Azt mondd el, hogy felnőtt vagy gyerekkönyvből van nektek otthon több?
Miután a férjem egy könyvkiadót vezet, egy felnőtt könyvekből, bár ott is van gyerekkönyvkiadó, de egyértelműen felnőtt könyvekből, de miután tömérdek mennyiségű felnőtt könyvünk van, így azt gondolom, hogy egy átlagos háztartáshoz képest a gyerekkönyvek mennyisége is igen, tetemes. Meg hát, hogy ugye 3 gyerekünk van, tehát a kicsi már a 2 nagy gyerek összes könyvét megörökli, meg még az én könyveimet, meg a szóval, hogy nagyon sok könyvünk van tényleg.
Mesélj nekem, légy szíves, erről a Bookline Kids-ről, hogy mi is ez, amit lehet, hogy nem tudják még a hallgatók, hogyha nem keveredtek az oldalra.
Most már nem is tudom, hogy hány éve, de szerintem legalább 4 éve vagyok tagja ennek a bizonyos zsűrinek, ami azt jelenti, hogy bizonyos időközönként kapok egy adag könyvet, amit el kell olvasnom, és erről véleményt kell alkotnom. Ez ezért nagyon fontos, mert hogy amikor az ember szülőként betéved egy könyvesboltba, vagy mondjuk online vásárol, akkor tényleg most már akkora szortiment, tehát annyi könyv van, hogy az ember nem tudja, de még akkor sem, hogyha mondjuk belelapozt, hogy most akkor az jó, azt érdemes megvenni, vagy sem. És mi a zsűri, tulajdonképpen előkóstoljuk ezeket a könyveket, előválogatjuk, ugyanis bár tényleg nagyon nagy mennyiségű, nagyon jó minőségű gyerekirodalom van Magyarországon, de azért van kevésbé jó minőség is, és miután az életem nagy részét gyerekek között töltöm a zenekarom miatt, meg hogy most már én is írok, én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden, amit a gyerekeknek adunk kultúrában egyáltalán, tehát könyv, színház, zene, az legyen nagyon-nagyon jó minőségű. Úgyhogy mi tulajdonképpen minőség ellenőrök vagyunk. Korosztályokba besoroljuk, tematikát segítünk besorolni, meg úgy egyáltalán véleményt alkotunk arról, hogy ez a könyv mitől jó, mitől kimagasló, miért érdemes elolvasni, vagy kedvet csinálunk hozzá, hogyha esetleg egy olyan kincset találunk, ami tök jó lenne, hogy közkincsé válhatna.
Nagyon szeretem az oldalon, hogy az ilyen legfőbb topik, hogy életkorhoz milyen könyveket ajánlanak, és például nálam tök sokszor van az, hogyha az Instagramra kirakok valami könyvet, már is írnak, hogy ez nagyon jó az a könyv, de hogy már egy x éves korú gyereknek is, hogy kinek ajánlom, és ez annyira jó funkciója, hogy így életkorra lehet.
Igen, én viszont nehezen tudom korosztályba besorolni, akár a saját könyvemet is, meg a zenénket is, mert hogy tehát az én gyerekeim eleinte inkább csak azt szerették, mikor mondjuk ilyen picik voltak, hogyha énekeltem nekik. Ezért jöttek a megzenésített versek, mert akkor már egyből bele lehet csempészni a jó kis minőségi szövegeket, és az már onnantól szépen vezet oda, hogy egyszer csak elkezdesz felolvasni nekik. Tehát az én meséimből kiindulva azt gondolom, hogy ha az anyuka felolvassa, vagy az apuka, vagy a nagytesó a könyvet a gyereknek, akkor akár már 3 évesen is szerintem fogyasztható, legalább teszteltük. De ugyanakkor egy 7 éves gyerek meg örömmel fogja magának olvasni, úgyhogy a korosztályos besorolás, hogy ha csak egy korosztályt lehet bejelölni, akkor nekem speciál nehézség, tehát a másik oldalról nézve. Úgyhogy én szerencsére elfogadta a Buklány Kidsz a javaslatomat, hogy több korosztályt is meg lehet jelölni. Mert hogyha így akarom, akkor kicsiknek is jó, ha úgy akarom, akkor... És ugyanez van a zenében is. Tehát egy kicsi babát is el lehet hozni a koncertre. Egyébként nagyon vicces, hogy általában, amikor kicsi babákkal jönnek, akkor ők édes zenemig alusszák az egész koncertet, pedig aztán ugye egy rendes pop formáció vagyunk, tehát egy 5-tagú zenekar dobbal, 3 gitárral, de hogy azt imádják, és akkor a kicsik meg a nagyobbak meg tombolnak.
Én 2016-ban lettem anyuka, és akkor jött ki a Boom 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 lemezetek. Szóval mi azon az albumon lettünk szülők, vagy hogy is mondjam, ha ezen mindjárt sírok is lehet egy kicsit.
De lehet, hogy én is.
Szóval mi babakocsival mentünk először a koncertekre.
Ezek olyan élmények már nekem is. Van olyan kisgyerek, aki az én koncertemen állt fel először, de ez egy pici kis koncert volt. A Pagonyban, a hátul van egy ilyen kis klubszoba, ott csináltunk klubkoncerteket, tehát összesen 60-70-en fértünk be, és ki is nőttük nagyon gyorsan, és hogy egyszer csak ott állt fel egy egészen kis csöplegényke a koncerten először, és akkor ott miután nagyon-nagyon kis intim közeg volt, közösen könnyeztük meg. És ez a gyerkőc már valószínűleg szerintem biztos, hogy óvodás, de lehet, hogy iskolás is. És hogy pont nemrég jártunk így a Gárdonyi téren, hogy van egy család, akik tényleg az kezdetektől fogva jártak koncertjeinkre, és három lányuk van, és a legkisebb, akivel először jöttek, az egy fejjel nagyobb nálam. És mikor megláttam, hát egyszerűen, szóval ezeket nem is tudom elmondani, tehát meg tudom érteni halászrított, hogy milyen érzés neki, amikor a nagymamák az unikáikat hozzák a koncertre, és azok a nagymamák már jártak a koncertjére gyerekként.
Nagyon durva.
Igen, de ugyanakkor nagyon szép. Úgyhogy minden ilyen történet nekem nagyon-nagyon jó érzés. Olyan fura, mert azt gondolná, gondolom egy laikus, hogy annyi koncertünk van, meg annyi emberrel találkozunk, hogy ezeken így átcsiklik az ember, de nem. Tehát egy olyan szűrő van bennem, vagy egy olyan radar, hogy egyrészt mindent látok, ami lent történik, mindent. Ez néha nagyon nehéz, mert a rosszakat is látom, olyan nehézségeket, amikor olyan helyzetek vannak, főleg mondjuk, ha nem egy műfázas koncertről beszélünk, hanem mondjuk egy, nem tudom én, egy fanunapról, ahol ott azért olyan családok is jönnek, ahol vannak nehézségek. És ezeket én mind, ahogy azt az egy embert ki tudom szúrni, akinek esetleg nem tetszik, amit csinálunk, úgy ezeket is, és nagyon nehezen engedem. Tehát, hogy nagyon érzékeny vagyok, és nagyon tudnak fájni azok a dolgok, amiket látok esetleg. És ugyanúgy ezeket a szép élményeket is nyilván elraktározom egy életre.
Ezt tudod, gondolom, utána hasznosítani egy ez következő biztos koncertnél, egy zenénél, egy igen, történetnél.
Egy mesénél. Igen, teljesen így van. Pont most beszélgettem valakivel arról, hogy azért 45 éves nőként milyen nehéz azzal szembesülnöm, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon érzékeny ember vagyok, és bizonyos helyzetekben nagyon rosszul reagálok, tehát nehezen viselem, megvisel. És aztán rá kell, hogy jöjjek, vagy rá kell, hogy jöjjek arra, de hát pont ez az érzékenység az, ami miatt én azt tudom csinálni, amit azért tudok színdarabot írni gyerekeknek, azért tudok egyáltalán belefeledkezni abban, amikor gyerekekkel vagyok.
Mindig így a gyerekmesélés, meg nem tudom, ez a téma kapcsán mindig az jut eszembe, hogy olyan furcsa, hogy erről beszélni kell, a közös mesélés fontosságáról, de hogy még mindig az van, hogy ez nem evidens a családoknál, hogy ez mennyire fontos közösen olvasni a gyerekkel. És pláne ahogy haladunk az évekkel, ugye én nekem ez a 8. évem anyaként, nekem ez ilyen evidens volt mindig, hogy ez minden nap, a mindennapunk része, de hogy ez alatt a 8 év alatt is már minden nappal, minden héten, hónappal egyre több fajta kütyű van, egyre több mindennel kell felvenni a versenyt, hogy a nap végén mégis azt tud mondani, hogy de meg volt ez az 1-2-3 X mese, és most, hogy mondod ezt a korosztályi besorolást, én például annyira örülök neki, hogy nekem az elsős kisfiam a nyáron kiolvasott 12 Garfield könyvet, és hogy ehhez nyúlt, és hogy most tök mindegy, hogy Garfield, vagy mi, de hogy ehhez nyúlt 2022-ben, hogy ő a könyvet veszi le, és ezt olvassa. Vagy hogy nekem a 17 hónapos kislányom, és hozza a Cirmos Cica főzni tanul, vagy nem is tudom, Cirmos főzni tanul könyvet, és akkor ki harcolja, hogy beleüljön az ölembe, és elolvassam neki ezt a könyvet. És hogy nagyon sok családnál ez nem evidens, hogy leülnek és olvasnak, és hogy ez nekem annyira durva.
Az átlag magyar családoknál 7 percet olvasnak a gyerekeknek naponta. 7 percet.
Igen, én is olvastam egy ilyen kutatást, az eredményre nem emlékszem, de nagyon megdöbbentő volt, hogy hány gyerek nem kap esti mesét elalvás előtt.
És hogy néha büntetés, tehát hogy azt mondja apa vagy anya, hogy ha ezt így csináljátok, akkor nem lesz esti mese, és egyszer mondta a férjem azt, hogy akkor nem olvasunk esti mesét, és így ránéztem, hogy ezzel nem büntetünk, akkor is olvasunk esti mesét, hogyha szörnyű napunk van, és hogyha ők is szörnyűek voltak, mert esti mesét olvasunk könyvet, elővesszük akkor is.
Biztos a borús idő miatt is, de nem fogok szépeket mesélni. De rengeteget járjuk az országot a zenekarra. Nagyon-nagyon sok magyar családban nem csak, hogy esti mese nincs, hanem vacsora sincs, és ölelés sincs, és kedves szó sincs. Tehát, hogy mi azt gondolom, hogy Burokban élünk.
Fővárosban.
Igen. És hogy nyilván azért csinálom én is, amit csinálok, hogy ezen javítsunk. Azért lett olyan a zenekar, amilyen, hogy megpróbáljuk a családok életébe becsempészni azt az örömet, hogy milyen jó dolog együtt lenni. Nektek ez evidens, de nagyon sok családban nem. Nagyon sok családban a szülők nem tudnak, nem akarnak, nem szeretnek együtt játszani a gyerekükkel. Nyűg nekik. De higgyétek el, hogy ez a nagyobb arány. Sajnos. És hogy én ezért nem szoktam ilyen, sőt, én el is árulom azt, például az én gyerekeim nem olvasnak, pedig mit látnak, milyen mintát, tehát folyamatosan olvas mindenki körülöttük, és kiskorukban folyamatosan meséltem nekik, ugyanúgy, hogy a legkisebbnél, de hogy talán a nagy, ugye most egyetemista, ő már elkezdett olvasni, de hogy volt egy időszak kiskamaszkorukban, amikor egyáltalán nem. Tehát, hogy én nem is nyomasztanék senkit, szóval ez ne legyen egy elvárás, meg egy ilyen görcs, hogy most akkor olvasni kell. Ezekben az együttöltött időben az akkor tudhatni, hogyha egyrészt mind a két fél élvezi, a szülő is, aki felolvas, meg a gyerek is, tehát ne legyen ez egy kötelező program. Olyan nagy elvárásokat támasztunk egymásnak szülőként egyébként, ez a közösségi média ártalma is szerintem. Tehát mindenki azt látja, hogy a másik posztol, hogy na, ők már megint kirándulnak, már megint múzeumban voltak, már megint kézműveskedtek, és én meg nem akartam egész hétvégén semmit csinálni. És hogy akkor attól lesz egy ilyen frusztráció, és akkor még nehezebben veszi rá az ember magát arra, hogy akkor most csináljunk már valamit a gyerekkel. Szóval, hogy itt meg kell találni azt a egészséges arányt, amiben tényleg az ember jól tudja érezni magát, és nem megfelelni akar valamiben. És még mondom, még akkor sem biztos, hogy van hatása, bár nyilván hosszú távon van, tehát az értelmes, okos gyerekeim vannak, de korosztályos sajátosság, hogyha nincs kedvük olvasni, akkor hozhatod a legjobb könyvet, nem fognak olvasni, és ezt erőltetni nem lehet, és bízom benne, hogy majd rátalálnak az olvasás ízére később is, ahogy kicsiként meg nagyon szerették, amikor mindenféle meséket olvastunk fel. Egyébként ez nagyon vicces, mert ugye a két nagy gyerekem között 5 év van, és a fiú nagyobb, és akkor a Rebus meg az 5 évvel fiatalabb. És volt egy idő, amikor olyan nehéz volt megtalálni azt a mesét, ami mind a kettőnek alkalmas. A férjem ebben meg aztán különösen speciális, tehát hogy ő aztán simán olvasott olyan könyveket, amivel magát szórakoztatta, és nem a has felmetsződjek meg, nem tudom micsoda. De én nekem ezzel nem volt bajom, mert ilyenkor tényleg sokkal fontosabb az, hogy jól érezze magát ő is ebben a szerepben, és hogy ne egy ilyen kötelező nyűg legyen.
Persze, igen, de ahogy ezt mondtad, az jutott eszembe, hogy nem lehet kötelezni, de hogy azért inspirálni lehet a szülőket, mert hogy nagyon sokan ebbe, vagy nagyon sokunk ebbe a rohanó világban úgy elfelejtjük ezt az egészet, kiesik a komfortzónánkból, vagy a napi rutinunkból inkább, a napi rutinból kiesik. És akkor, hogyha kap egy ilyen kis emlékeztetőt, és akkor azt mondja, hogy na jó, ma este akkor nem azért nem tudom, a mesét indítom el nekik, hogy arra aludjanak el, hanem akkor leveszek egy könyvet, és akkor eljövök, hogy igazából milyen jó, hogy elolvasom, és akkor együtt vagyunk, lehet, hogy egész nap nem volt időnk, mert mindenki itt külön órán, ott rohantunk, ott tárgyalás, és akkor eljövök, hogy igazából milyen jó, hogy elolvasom 5 perc, és milyen jól esik nekem is, hogy ott rajtam elszenderedik.
A Bookline Kids-ben egyébként van egy olyan szempont is, hogy szülőként milyen olvasni ezeket a könyveket, és ez tök fontos. Én amikor a meséket írtam, akkor kifejezetten, ahogy a dalainál is célom volt, hogy szórakoztató legyen a szülőknek, hogy legyen egy ilyen aha élmény, hogy könnyebben lehessen azonosulni, ezért volt, aki olyan kritikával látott el, hogy didaktikusan mit írok. Én azt mertem mondani, hogy tulajdonképpen majdnem minden mese didaktikusan úgy tetszik. Tényleg fontos szempont az, hogy akkor igazán jó egy gyerekkönyv, hogy aki, ha felolvassa, az is jól szórakozik rajta, mert akkor tud élmény lenni neki is.
Hát hogyne? Én biztos nem olvasok olyan könyvet, amit én nem élvezek. Van olyan könyv a házi könyvtárunkban, amit én nem szeretek. Az azért van bent, mert a gyerekeim szerették volna. De az a könyv, az akkor kerül le a polcról, hogyha ők szeretnék, én azt nem fogom eléjük rakni, mert tudom, hogy az nekik is kínszenvedés, hogyha hallják, hogy én kínszenvedve olvasom fel azt a mesét, attól függetlenül, hogy én magam is nagyon-nagyon szeretek mesét olvasni. De a zenehallgatással is így vagyunk, szóval a gyerekeinknek soha nem kapcsoltunk be olyan gyerekzenét, amit mi nem szeretünk. Mert hogy én azt szeretném, hogy én is élvezzem azt, amit hallgatok, és nem pedig a... Nem mondok példákat, milyen gyerekzenét kapcsolok be, hanem akkor olyan gyerekzenét hallgatunk, amire mi is tudunk bulizni, ami egy családi élmény lesz.
Annyira vicces, olyan sok ilyen sztori van, hogy a felnőtteknek bejön az, amit csinálunk, és hogy simán, amikor apuka kirakja a gyereket az oviba, akkor hallgatja tovább, és meg is írják, és annyira jó érzés, hiszen ezért csináljuk, tehát, hogy meg látjuk a közönségben is, hogy látjuk, amikor valaki új család, és akkor először csak így gyanakodva néz, és akkor egyszer csak elkezdenek belelazulni, mert hogy zenét hallanak, és hogy lehet, hogy már évek óta nem jutottak el egy normális koncertre, de így a gyerekzene kapcsán legalább hallgatnak egy jó kis élőzenét.
Hát igen, mert úgy van hangszerelve egyébként a tizenétek, hogy egyrészt nagyon profi zenészek játszanak, másrészt pedig az egy felnőtt zenének is beleillik. Meg a szövegek nagyon humorosak, felnőtt fülnek is.
Fele-fele arányban szoktunk kortárs gyerekversekkel dolgozni. Az volt az első küldetésünk tulajdonképpen. Aztán rákaptunk az ízére, hogy mi is elkezdtünk szövegeket írni. Ami is az egy kis túlzás, mert én most írtam meg életem első dal szövegét erre a lemezre, egy anyáknapi dal. De hogy a két zeneszerző, egy bendal szövegíró is, a Csiszi, Csiszár Ferenc és a Kálmán Tomi, akik szerintem bravúros szövegeket írnak. Tehát nagyon-nagyon szeretem, ahogy bánnak a nyelvvel, hogy mennyire fontos nekik a prozódia. Mert ha meghallgattok egy mai magyar zenét, amit a fiam is, vagy fiam meg a lányom is hallgat, és néha azt mondom, hogy úristen, de nem halljátok, hogy milyen rossz prozódia, hát ez borzalmas. De hogy hát ez meg a menő.
Jó, hát nekem erről az jut eszembe, hogy az én lányom meg például, ő így hajlamos annyira az én fülemnek rossz meséket választani, és így valahogy így érzi, pedig most már direkt próbálom nem véleményt nyilvánítani, mert rájöttem arra, hogy látja rajtam, hogy valami nem tetszik, és akkor utána azt csinálja, hogy jön az altatás, akkor anya, azt olvasd. És akkor ilyenkor tudod, póker arc, és akkor befejezi, akkor még egyszer. És akkor ott már nem bírom tovább, na nem. Egyszer elolvastam, végig szenvedtem, de még egyszer nem olvasom el. De ez ilyen érdekes, mert hogy így beszélgetünk arról, hogy milyen jó mesekönyv, meg mi nem, és hogy például nekem nagyon sokszor volt, hogy könyvtárból hoztam azokat, hogy az majd biztos nagyon fog tetszeni, mert mondjuk az én szememnek szép volt a kép is, meg nem tudom, és volt olyan, hogy meglátta a kislányom mondjuk a borítóját, és azt mondta, hogy ezt anya ne is hozz, mert ez nekem nem. Pedig az én szememnek azt mondtam, hogy végre kicsit más, meg új fajta, meg nem tudom, és azt mondta, hogy azt köszöni szépen, nem is.
Nem kell félniem a commerce dolgoktól sem. Tehát ízlést úgy lehet formálni, hogyha mindent megmutatunk nekik. Uh-huh. És ezeket szép fokozatosan fogja megtanulni, vagy beépülni ez a fajta ízlés, amitől majd meg fogja tudni különböztetni, hogy mi a jó, meg mi a rossz. amikor tanítottam, mint drámapedagógus, akkor gimnazistákkal foglalkoztam. Volt egy olyan év, amikor fejembe vettem, hogy nagyon nem szeretnek memoriteleket, meg verseket tanulni, egyébként én sem szerettem, hozzáteszem. A megzenésített versek ezért nagyon jók, mert a zene sokkal könnyebben beviszi. Tehát amikor volt a Pélvaker, akkor ez egy tök jó hozadéka volt, hogy egy csomó gyerek kívülről fújta a klasszikus szövegeket, mert hogy a zene az könnyebben beviszi az kis agyukba, meg a szívükbe. És akkor én elhatároztam, hogy szeretném, hogyha az én tanítványaim, azt hogy 25-en voltak akkor kb., hogy megtanuljanak egy-egy verset, és hogy ez azt jelenti, hogy akkor egy év alatt ők 25 verset meg fognak tanulni. Hát persze mindenki mondta, hogy bolond vagyok, hát ez vagy... De én tudtam, hogy ha egy próbafolyamatot végigcsinálunk, akkor annak az lesz az eredménye, hogy annyit fogjuk próbálni, hogy az összes verset mindenki fogja tudni. És az volt az első lépés, hogy saját maguknak kellett megkeresni egy verset. A szerelem volt a tematika, mi más ebben a korosztályban, és hónapok teltek el, amíg megtaláltuk a megfelelő verset, mert nem tudták megkülönböztetni a verseket ezektől az emlékkönyvbe való gicses szövegektől, amik nem versek, hanem ilyen bölcsességek, meg ilyen ízléstelen dolgok, de nem tudták megkülönböztetni. És akkor ezt nagyon finoman, azokkal is kicsit foglalkoztunk, de akkor valahogy átvezetni arra, hogy na jó, ez egyébként nem jó szöveg. Nem jó minőség. És akkor egyszer csak összeállt a kép, és olyannyira nagy, mert nyilván zenéket is választottunk hozzá, ők is hoztak, én is hoztam, és olyan sikere lett, hogy drámapedagógiai konferencián, meg nem tudom én, több ilyen helyen adtuk elő, és pont egy ilyen konferencián, ahol zömmel pedagógusok voltak, akik magyar tanítanak gimnáziumokban, meg iskolákban, meg művészeti iskolákban, ámultak és bámultak azon, hogy ezek a gyerekek egyszerűen imádták csinálni. Tehát tényleg zokogtunk én is minden egyes alkalommal, mert onnantól kezdve, ha egy ilyen fiatal gyereket valami beszippant, akkor ő tényleg beleteszi magát, akkor ő neki ott van a szíve lelke, és amikor, tudod, megvan az a kép, amikor ezek a ilyen tiszta gyerek arccá válnak, ezek a kis kamasz arcok, ki kitágult orrukkal adják oda magukat ezeknek a dolgoknak, tehát ennél szebb nincs. Mindig elmondom, és remélem nem közhely, de az életem egyik legnagyobb ajándék, hogy gyerekekkel vagy fiatalokkal foglalkozhatom, mert bennük van a jövő, tehát őket formálni a legnagyobb ajándék, meg közben baromi nagy felelősség.
Az jutott eszembe, hogy az előbb említetted a zsűrizést, és hogy nálad például mi az, amikor olvasol egy történetet, fogsz egy könyvet, és mi az, amire azt mondod, hogy na ez más, vagy amivel meg tud téged ragadni.
Most a legfrissebbeket próbálom felidézni, amiket épp most adtam le. A kedvesség, meg a bájosság, amikor nem negédes, hanem olyan nagyon őszinte, tiszta, olyan igazi, az nagyon, nagyon el tud jutni hozzám. Most például egy könyvről írtam, ami a barátságról szól, egy nyuszi meg egy süni barátságán keresztül, és egészen a kicsiknek, tehát ilyen 3 éves kortól szerintem olyan szívfacsaróan szépen van megírva, és közben úgy, hogy a kicsi gyereknek is fogyasztható. Aztán a másik van, meg azt szerettem nagyon, az szintén egy állatos mese az is, hogy az Alma Magdi írójának az új könyve, amit lehet most majd kapni, hogy annyira humoros, annyira szerethető, de például nem tudom, én a Tóth Krisztának a Malac és Libáját is imádom, mert hogy az is, tehát hogy vicces, felnőtt fejjel is vicces, szórakoztató, nem unod meg, rendesen van történet. Nagyon-nagyon szeretem, vagy nagyon figyelek például, amikor külföldi könyv van, hogy milyen a fordítás.
És ilyenkor az eredetit is elolvasod mellé?
Hát nem. nem, sajnos nem beszélek annyira jól egyik nyelven se, hogy ezt így ennek lenne értelme, nem? De hát azt lehet érezni, hogy olvasol valamit, hogy ez mennyire gördül, vagy mennyire hozza azt, amitől jó lesz az olvasmány élmény.
És amikor te zsűrizel, akkor a gyerekeid is zsűriznek?
Igen.
Hogy az még egy plusz.
Hát mert akkor nyilván az esti mese, ha neki való, ha nem, akkor nem. A nagyoknak már nem tudok felolvasni, ugye 8. a nagylányom, egyetemista a fiam, úgyhogy nem. Már a saját meséimet is csak akkor hallgatták meg, amikor éppen tetten érhető volt, hogy ők ihlették.
És a legkisebb, ő hogy választ, vagy ő vele az esti meseolvasásos rutin, az hogy van? Ő választ könyvet?
Igen, de azért egészen jól lehet irányítani, hogy ha van új könyv, akkor megpróbálhatjuk, és aztán sics, hogy azt mondja, na, ezt most nem van, nem hozzá. Vannak nagy kedvencek, amihez mindig visszatérünk, és ebből egészen meglepő, hogy mi az, amikre így rákattan hosszú időre, amit ilyenek vagyunk hátulról, ilyenek vagyunk előről, meg van az a könyv?
Nekem nincs.
Nekem sincs.
Most nem fogom tudni, nem, pontosan ez a címe vagy sem. A testünkről szól, és nagyon-nagyon neutrálisan vannak lerajzolva, és nagyon egyszerűen, mintha irkafirkák lennének, tehát nem ilyen, nem ilyen idealizált testképek vannak, és nagyon vicces. Tehát nyilván, utánoz folyamatosan a Tamara, a puki büdös, mindenki pukizik, aki eszik, nem tudom, tehát, hogy ilyen, és akkor ilyen tőmondatok vannak odanyesve, de hogy mit tudom én, például nagyon-nagyon szépen benne van az is, hogy a tested csak a tiéd. Senki nem nyúlhat a testedhez. Van egy-egy ilyen mondatok, tehát szinte az egész könyvet kívülről tudja a gyerek is, na de ezek milyen fontos mondatok. És akkor van egy ilyen kitartott kéz, és egyébként beszélgetést is kezdeményez, mert például meg kell mutatni, hogy mi az, amit megérinthet a másik. És akkor a Tamara azt mondja, hogy semmit. Tehát, hogy a vállad, igen, nem, a fejed, nem, vagy mit tudom, a mesztelenség, hogy hol lehetünk mesztelen. És akkor erről tök jókat lehet beszélgetni. Na, ez például nagyon nagy kedvence. Ez nem egy mese, hanem egy ilyen, nem is tudom, egy kicsit ilyen ismeretterjesztő, már-már felvilágosító könyv, de nagyon szereti a Tamara.
Nekem a Billy könyv jutott eszembe kapcsán, ami már két gyereknek is segített a szobatisztaságba, és azon mindig utána olyan kellemetlen szituációkat tudott hozni, mert ez a nekem van fütyim, meg nem tudom, a leg olyan szituációkba tud előjönni, amikor éppen nem odaillő, és nekem. Akkor igen, neked van fütyim.
Nekem meg a kakigyár könyv. Egyébként erről Éván is volt egy cikk. Az egyik kolléganő összegyűjtött egy csomó ilyen témájú könyvet. De egyébként az jutott eszembe, hogy azért szeretik ezeket a könyveket szerintem, mert az neki is sikerélmény, hogy ő már fejből el tudja mesélni azt a könyvet. Én legalábbis ezt látom mindkét gyerekünkön. Nekem a kicsi 3 éves, a nagy 6 éves. És a kicsinél most a maszat könyvek vannak beragadva, és hogy ő azt már el tudja fejből mondani, ahogy nézi a képet, és akkor ő olvassa fel a mesét kvázi, ez nagy sikerélmény neki, hogy akkor ő is tud mesét olvasni, vagy egy mesét kívülről. Én ezt tapasztalom. A másik egyébként a Bookline Kids-re visszatérve, én sokszor nem csak korosztály alapján választok könyvet, hanem a könyvek nekem nagy segítőim is. Például, hogyha van egy élethelyzet változás, mondjuk kistestvér született, vagy óvodába került a gyerek, és hogy erre is nyújt segítséget az oldal, mert hogy van egy külön ilyen fül, hogy nem csak életkor szerint lehet választani könyveket, hanem szituációkra, élethelyzetekre is.
A meséimmel volt az a célom, vagy igazából most nem is cél volt, hanem nyilván így születtek, hogy különböző családtípusokban játszódnak ezek a történetek, mert hogy olyan fontosnak gondolom, hogy a gyerekek tudják azt, hogy mi annyira másféleképpen élünk, tehát hogy van, aki nagy családban él, van, aki kis családban, van, akit örökbe fogadtak a szülei, van, akinek elválnak a szülei, van, akinek azonos neműek a szülei, vagy nem tudom, de én ezt nem szeretem ilyen nagyon erőltetetten, de hogy hát ilyen a világunk. Tehát a meséknek mi volt a célja régen? Az volt a célja, hogy a naponta történt velünk, azt, vagy a gyerekekkel, azt feldolgozták tulajdonképpen a történetek kapcsán. Te is mesélsz? Mit mesélsz? Mesélj nekünk, az sokkal érdekesebb. Én kíváncsi vagyok rá. Mit mesélsz? Na, mit mesél?
Pont ennyit szerettem volna, hogy mindenki velem foglalkozzon.
Szóval ugye a meséknek ugye az volt a célja, hogy amik történtek, azokat az eseményeket segítsenek feldolgozni. Csak közben nagyon sokat változott a világ, tehát hogy a meséket érdemes olyan élethelyzetbe tenni, ami a valóság. És akkor például van egy olyan történetem, az első mesekönyvnek a szereplői vannak a második mesekönyvben is, de a történetek nem következnek, ha valaki csak az egyiket veszi meg, akkor is értelmezhető minden történet. Tehát van egy olyan meseszál, ahol egy több generációs család, ahol együtt élnek a nagyszülők és a nagypapa demens lesz, de ő a kislánynak a kedvence, mert ugye ő vele olyan kalandos minden, és a második kötetben a nagypapa meghal. Mert hogy olyan nehezen beszélünk ezekről a dolgokról, és hogy akkor a kislánynak az a legnagyobb problémája, hogy mindenki azt mondta, hogy a nagypapa elment. De hova ment? És mi az, hogy elment? És miért nem jön vissza? És mondja már meg valaki, hogy hogy igyekeztem tényleg olyan történeteket összeszedni, amik nyilván az én életemből merítem a sok eddig megélt tapasztalatból anyaként, meg előadóként, amiket látok körülöttem. És ezért lett a társasjáték a címe, mert hogy hogy az egész életünk minden egyes része társasjáték. Tehát ahogy mi most beszélgetünk, adjuk egymásnak a szót, vannak a beszélgetésünknek szabályai, kimondva, kimondatlanul, lehetne rosszul is csinálni, vagy jól is. Egészen odáig, hogy tényleg akár konkrétan is írok arról, hogy milyen az, amikor egy gyerek például nem szeret veszíteni.
Mm-hmm. A Spotify-on már meghallgatható az új lemez, és én végighallgattam már.
Tényleg?
Igen.
De jó.
Igen, az a kedvencem.
A veszíteni tudni
kell? A veszíteni tudni kell, igen. Aztán nagyon jó, hogy belekerült így a karácsonyi dalok közé a...
Csíz a csupasz költe fel.
Mert ugye az már fenn volt YouTube-on igen. korábban is, de tök jó, hogy most így albumba is igen. belekerült. És azt szeretem volna kérdezni, hogy ugyanúgy van a társas játéknál is, mint ahogy az életmeséknél volt, hogy egy meséhez egy dal?
Igen. Igen, most kifejezetten az volt a sorrend, hogy a dalok hamarabb születtek, és azok ihlették a mesét. Az életmeséknél volt fordítva is, és ugyanúgy benne van a CD a könyvbe, és majd lesz nagy lemezbemutató koncert, amire már lehet jegyeket kapni a MOM-ban. Nem tudom, ott voltatok már MOM koncerten?
Igen, voltunk.
Na, az a nagy haddelhad, azt tulajdonképpen nem is értem, hogy merek minden évbe belevágni. Azért gyerekzenekarként egy MOM-ot kibérelni duplán, az a Covid meg a nem energiaválság kellős közepén az mindig nagy merészség, de nem tudjuk elengedni, mert közben meg annyira jó szokott lenni, tehát hogy igyekszünk egy átlagosnál sokkal-sokkal emelkedettebb koncertet csinálni, és most is bízunk benne, hogy sikerül megvalósítani azt, amit ezzel szeretnénk elérni. Az lesz a cím, hogy a béke körbeér. Mert hogy van egy ilyen dalunk is, és szerintem az is nagyon jó lett. Meg hát most manapság azért azt gondolom, ennek van egy kis, nem is kicsi, elég erős üzenete. Ez lesz december 18-án, és akkor lesz egy ilyen mini kis exkluzív könyvbemutatónk a Magvető Caféban. Csinálunk egy társasjáték délutánt. Tehát fogok mesélni, meg fogunk zenélni egy picit ilyen akusztikus verzióban, csak egy pár dalt, és akkor utána lehet velünk társasjátékozni.
És azt olvastam, hogy a ti kedvenc társas játékaitok kerülnek elő.
Hát igen, igen, csak nyilván nem tudnak az igazik, de hogy az igazi kedvenc is köztük van, de hogy azért megpróbáltunk arra is gondolni, minél több gyerekkel tudjunk játszani, tehát egyszerűbb játékokat fogunk vinni. De hát ez egy ilyen kis exkluzív esemény lesz, mert hogy nagyon kevesen férnek be, oda regisztrálni kell.
Tudom, ti mit tudom regisztrálni.
Még nem regisztráltam. Mert tegnap előtt láttam az oldalon, akkor került ki ez a felhívás 28-án, úgyhogy még nem regisztráltunk, de fel van írva.
És hogy ha még valamit így mesélhetek, ami az egyben ennek az évnek a legnagyobb csodája volt számunkra, hogy évek óta dédelgetett nagy álmunk vált valóra azzal, hogy lett egy előadás a Varázs Nagymama az Átriumban, aminek az alaptörténetét én írtam meg, tehát a darabot én írtam meg, és aztán a Nyulasi Attila rendezővel fejlesztettük teljes végső állapotára, mert hogy nyilván még nem írtam színdarabot, tehát hogy kellett a segítség, és a zenekar dalai vannak benne, tehát egy zenés darab, ugyanúgy élőben zenélnek a fiúk, ők is be vannak építve mesefiguráknak, és születtek új dalok is ehhez a darabhoz. Bánsági Ildikó játssza a varázsnagymamát, egyszerűen zseniális, tehát színésznőknél nem beszélünk korról, de hát ő már bőven nagymama korú, és olyan életenergiája van, és olyan jó vele játszani, hogy a próbákon tök sokszor kaptam magam azon, hogy nem tudtam próbálni, mert egyszerűen belefeledkeztem abba, hogy nézem, hogy mit csinál. Mert olyan, nem tudom, nagyon szeretem az olyan színművészeket, akik játékosak, tehát akik játszanak. Szerintem ők a legtehetségesebbek, és félelmetes, hogy egy rossz mozdulata nem volt a Bánságinak, tehát egyszerűen már a közelében lenni is, és nagyon-nagyon klassz. Úgyhogy játsszuk az Átriumban a Varázs Nagymamát.
Mert hogy egyébként azt nem mondtad, de hogy te is játszol a darabban.
Igen, én vagyok az unoka, ami nagyon vicces, hogy valahogy még benne maradtam ebben a naiva szerepben, a másik színházban is, ahol játszom. De állítólag még elmegy. Senki nem mondta a gyerekek közül, hogy nem is gyerek.
Hát nem unatkozol akkor te sem.
Nem szoktam.
Amióta beszélgetünk, és mondtad, említetted, hogy 45 éves vagy, meg beszélsz egyetemista korú gyerekről, és az jár az eszembe, reggel a Szabó Dorisnál láttam az Instagramján, hogy azt tette ki, hogy a Szabó Doris egy szépségmentor, és hogy nagyon sok nővel dolgozik együtt, és hogy arra kellett rájönnie, hogy azok a nők igazán szépek, és vannak harmóniában önmagukkal, akikben benne van a lelkesedés valami iránt. és majd mindjárt elmondom, hogy hogy kapcsolódik ez az egész gondolatmenetem a könyvekhez, meg a mesékhez leginkább. És hogy vagy nekünk egy bölcsis gondozónk, a kislányomnak a bölcsis gondozója, aki pedig egy 50 éves nő, akit én megláttam, és azt hittem, hogy konkrétan fiatalabb nálam. Tehát, hogy álmamban nem gondoltam volna, hogy 50 éves, és őről is kiderült, hogy egyébként mesét is ír. És hogy te is mondod, hogy, hogy mennyit vagy így gyerekek között, és hogy arra jöttem rá, hogy igazából a szépség és a fiatalság titka a mesekönyvírás, vagy legalábbis a mesék.
Hát biztos.
Meg a gyerekek.
A gyerek közegben maradni, vagy gyereknek maradni. Igen. Inkább azt hiszem, hogy ez.
Igen.
Mit gondolsz erről?
Mostanában sokat beszélgetünk erről mindenféle közegben, hogy központi téma, hogy hogy az ember hogy maradjon fiatal, meg az öregedés, meg a nem tudom én micsoda, és hogy az egyik legfontosabb, hogy, hogy nem szabad harcolni az ellen, ami egyébként eljön. Tehát, hogy az ember öregszik, és hála Istennek, hogy öregszik. A harmónia az akkor tud beállni, hogyha van bennünk egy ilyen elfogadás. Ha megnézitek a közösségi médiát, posztok tele vannak retusált, idealizált, plasztikai műtéteken átesett fiatalokkal, vagy kevésbé fiatalokkal, akiken mégsem a harmóniát látod, bár tökéletes az arcuk, hanem a harcot, a küzdelmet. Én nekem ezt szomorú látni. Engem is foglalkoztat, meg nagyon tud zavarni, amikor azt látom vissza egy felvétel, hogy Úristen, hát, hogy én mást gondolok, tehát, hogy egyszerűen mást érzek belülről, és akkor szembesülök az, hogy de hát én már egy néni vagyok. Tehát nem véletlen mondják azt, hogy Réka néni, de ezzel nincsen semmi baj. A másik dolog, hogy a tényleg mondani, hogy vagy valami, van bennem valami harmonikus. Egyébként nem mindig, tehát egyáltalán nem vagyok mindig harmonikus. Tudok az is lenni, tudom, de tudom, hogy nagyon megnyugtató tud lenni a társaságom, de közben meg van, amikor teljesen szétesek, meg begubózom. Például anyukámmal tök sokat vitatkozunk azon, amikor végigtolok egy hétvégét úgy, hogy minden nap két koncert van, vagy még akár több is, akkor, amikor hazamegyek, akkor egész egyszerűen elfogyok, és szeretnék begubózni, és valahogy visszaszedni az energiát, amit az ember ilyenkor kiad magából. És olyankor egyáltalán nem vagyok harmonikus, de még kedves sem, és nagyon nehéz a gyerekeim előtt is ezt valahogy itt kiviselkedni. Szoktuk mondani a kollégáimmal, hogy olyan jó lenne ilyenkor egy ilyen kabin, hogy ahol de ilyen időkapszula, vagy valami, ami a, tehát hogy ne vegyen el időt a családtól, de hogy a munka, meg a hazaérkezés között egy kis idő, amíg az ember összeszedi magát vissza, hogy ne a család szenvedje meg azt, hogy amikor egyébként anyuka a színpadon repkedést tündököl, akkor otthon meg, mint a mosogató rongy. Na jó, ez kis túlzással nyilván, de hogy...
Teljesen normális.
Vagy hogy például azon is szoktak csodálkozni, hogyha megérkezem valahova, én nem tudok azonnal ilyen lenni. Nekem kell idő, hogy átvegyem a rezgéseket, igen, tehát, hogy meg kell, hogy érkezzem, én nem szeretem, hogyha, nem tudok ilyen szinten az elvárásoknak megfelelni, hogy most akkor nekem azonnal valamit adnom kell, mert hogy ez azt szerintem az nem egészséges. Akkor az ember kisajtója magából.
Persze. De egyébként jó, hogy erről beszélsz, mert hogyha meg belegondolsz, hogy egy koncertetekre családok mennek azért, hogy amit te ott kiadsz, azt ők összegyűjtsék, és hogy ha belegondolsz, hát a Timi tegnap este sírva hagyta a hangüzenetet, hogy így készülök a mai beszélgetés, és már most sírok, de holnap is sírni fogok, mert hogy lányok, nem hiszitek el, hogy nekem a Réka mennyit adott. Mert hogy tényleg nagyon sokat adtál neki, és hogy téged ez lehúz, és teljesen, mert hogy annyi családot
nem, nem.
Mármint, hogy nem úgy húz le, hanem, hogy lemerít a végére, talán ez a jobb kifejezés.
Ez egy energia áramlás, tehát egyrészt ez tölt fel, ez tölti fel a Igen. lelkemet, ez adja a hitet, meg az erőt ahhoz, hogy én tényleg valószínűleg erre születtem, mert ezt a műfajt nem lehet úgy csinálni, hogy az ember nem szereti. Én is bőgök, ne csináljam. Ha hiszitek, ha nem, nekem még most is nagyon-nagyon felfoghatatlan, hogy az, amit mi csinálunk, azt otthon az emberek tényleg hallgatják.
Igen.
És amikor azt látom, hogy éneklik a dalainkat, hogy fontos nekik az, amit csinálunk, az felfoghatatlan érzés. tényleg felfoghatatlan.
Ne haragudj.
Nem haragszom, hát ne viccelj, nem, hogy nem haragszom. Köszönöm. Nem tudok más mondani.
A hallgatók tudják, hogy amikor anyuka lettem, akkor nagyon sokszor elmondtam, hogy annyi könyvet olvastam meg, hogy szerettem volna egy nagyon-nagyon jól csinálni. De arról is beszéltünk már korábbi adásban, hogy talán egy kicsit már akkor is anyukák vagyunk, mikor igazából még meg sem született a gyerekünk, hanem vágyunk rá, készülünk, várjuk. És nem csak könyveket olvastam, hanem blogokat is, meg videókat is néztem egy csomót, és akkor nektek a Gubás Gabival az Anyakanyar blog, az volt az egyik ilyen kapaszkodó, amit néztem hétről hétre, és hogy veletek együtt készültem az anyaságra, és hogy igazából nem az, hogy hálátlan vagyok, vagy ilyesmi, de hogy én ezt tök el is felejtettem, hogy mik voltak azok a kapaszkodók, amikből gyűjtöttem az erőt, és hogy tegnap készültem erre az adásra, és akkor végigolvastam nyilván az önéletrajzodat, a műveidet, a színdarabokat, amiben játszottál, és akkor rájöttem, hogy ehhez is tudok kapcsolódni, és hogy de jó Isten, hogy nem, amikor tudtam, hogy jössz, akkor nem gondoltam ezt így végig, hanem így akkor szembesültem vele, és ezért voltam annyira meghatódva, hogy akkor jöttem rá, hogy úristen, hogy ez a nő volt az egyik, aki így felépített, amikor így anya lettem.
Úristen, ez most nem is tudod, tehát, hogy na. Hát nehéz mit mondani, amikor az ember ezt így szemtől szembe az arcába kapja. Főleg egy olyan pár nap után, amikor komolyan megfordult a fejemben, hogy én alkalmas vagyok-e arra, amit csinálok. De és ez tényleg, tehát most nem hatásvadászkodom, hanem ez tényleg így történt. Volt egy olyan helyzet, amikor úgy éreztem, hogy nem vagyok alkalmas arra a feladatra, és hogy előtört belőlem egy olyan kis hitűség, egy olyan önbizalomhiány, amivel nagyon nehéz volt megküzdenem, mert utána rögtön fel kellett mennem a színpadra, tehát igazából nem is tudtam végig dolgozni magamon ezt az egészet, hanem egyszerre muszáj volt a hajamat megfogva saját magamat kirángatni ebből egy másodperc alatt, és ehhez képest na nekem meg ezek adják a kapaszkodót. Tehát ez is egy ilyen elképesztő energiaáramlás, hogy ezek szerint nem hiába. De...
Ha, nagyon nehéz egyébként, mert én is tudom így a saját munkán kapcsán, hogy nyilván látjuk, hogy mennyien hallgatnak minket, és kapunk visszajelzést is, de hogy a számokból látjuk, hogy egyre többször és újra meghallgatják a podcast adásainkat. És valószínű, hogy így veled is ez van, hogy az ember otthon, az autóban, útközben tombol a zenére, de hát nyilván nem írunk rá, hogy hello, kösz, hogy megmentetted le Budapest-Gyula utat megint, és hogy végig tudtuk csinálni ezt az utat újra a nagymamáékhoz, vagy hogy köszi, hogy elaltattad a gyereket megint.
Azért szoktak írni, tényleg, meg főleg, amikor valami nagyobb esemény történik, és ezeket én, mint egy ilyen kislány, így gyűjtöm, és küldöm a fiúknak, hogy néznek, és akkor szoktak csodálkozni, nem, nyilván nem a fiúk, hanem mondtam, a baráti köröm, hogy most tényleg csodálkozó, de hát ez van, de hogy nem tudom, nem lehet ezt így felfogni. De volt egy nagyon fontos gondolatod, amire szeretnék még visszacsatolni, hogy az ember, ha olyan típus, amilyen mondjuk ezek szerint mi vagyunk, akkor tulajdonképpen már sokkal hamarabb anya. Én is nagyon-nagyon szerettem volna, már nagyon hamar kisbabát, tehát tényleg nem is tudom, tehát én már jóval hamarabb szerettem volna anya lenni, de nem volt olyan az élethelyzetünk, és hogy mennyire erősen élt bennem a vágy, hihetetlen volt, és hogy megéltem azt is, hogy mennyire erősen élt bennem a vágy, és hogy akkor majd egyszer lesz, és most ott tartok, hogy főleg, amikor meglátok egy ilyen pici babát, hogy mennyire erősen él bennem még mindig a vágy, de már tudom, hogy ez már nem, tehát ez már nem lesz nekem. És tök nehéz.
Igen, tudom, Dóri ezt csinálja velünk. Hétről hétre.
Jó, de ti sokkal fiatalabbak vagytok nálam.
Hát nem egyszerű. Én azért hoztam be ezt a dolgot, mert hogy mind a hárman máshogy, meg egyébként a hallgatóink is máshogy, az anyasságunk melletti nagyon sok minden mással küzdünk, meg lelki ismeretfordulásunk van, hogy szabad-e, és ma egyébként pont egy másik téma kapcsán érintettük ezt is, hogy szabad-e bármi más csinálni, és a családtól, a gyerekeinktől esetlegesen elvenni. És hogy ezek olyan fontos találkozások, amikor azt látod, meg te is szembesülsz azzal, hogy igen, ezt megéri csinálni, mert hogy van a másik oldalon, nem is egy, hanem nagyon sok mindenki más, akinek az is. Lehet, hogy egy picit elveszel a saját családodtól, vagy a saját gyerekeidtől, de hogy valahova máshova adsz, és hogy ráadásul önmagában az anyaságban is annyi ilyen hullámvasút van, amikor megkérdőjelezed magadat, meg amit csinálsz az egészben.
Én nem élem meg úgy, hogy amikor elmegyek dolgozni, akkor elveszek a családomtól. Tehát mindenki dolgozik. Tehát mármint, hogy egy normális élethelyzetben, vagy átlagos inkább azt mondom élethelyzetben, a családban, a felnőtteknek dolgoznia kell.
Persze.
Csak az én munkám speciális, de nem kevésbé speciális, mint mondjuk egy három műszakban dolgozó egészségügyi dolgozói, vagy egy, nem tudom én, egy gyárban dolgozó, szintén három műszakban dolgozó. Tehát, hogy én más ritmusban, de olyan fura, mert rengetegszer kell már-már szabadkoznom, hogy de hát, hogy én nem vagyok kevesebbet a gyerekeimmel, csak más ritmusban. Tehát, hogy én például simán otthon tudok lenni egész nyáron, hétvégén elmegyek koncertezni, na de egész nyáron otthon tudok lenni. Igen, van, amikor este elmegyek otthonról, mert előadásom van, na de én egyébként akkor napközben meg otthon vagyok, teszek-veszek, főzök, meg sütögetek, meg irodázom, meg mindenféle egyéb dolog, és aztán nyilván vannak olyan intenzív periódusok, amikor sokkal többet dolgozom, de hogyha végig számolnánk egy egész évre lebontva, meg óráról órára, ha erre valakinek igénye van, mert egyébként tényleg vicces, hogy ezt így hányszor kérik rajtam számon a közvetlen környezetemben is, akkor én simán lehet, hogy még többet is tudok velük lenni, mint egy átlagos anyuka. Tehát, hogy éppen ezért valószínűleg én kevésbé vagyok kritikus, vagy kevésbé szoktam így megítélni a környezetemet. Tehát, hogy ez nagyon sokszor hangzott el mostanában a számból, hogy különböző beszélgetéseknél, hogy és akkor kérdezik, és akkor azzal meg mi van meg most akkor, és akkor mondom, hogy nem tudom, én nem kérdeztem, mert hogy én nem szoktam faggatni az embereket, ha elmesélik, amit szeretnének, akkor arról beszélgetünk, de hogy így pluszban nem kérdezek rá, és akkor, nem tudom én, nyilván itt ilyen főleg párkapcsolati kérdésekben nagyon izgalmas tud lenni egy másik ember számára, mi van a másikkal, hát van, ami van. Nagyon szeretünk mással foglalkozni, hogy máshogy csinálja, meg máshogy él.
Hát könnyebb, mint a tükörbe nézni.
Hát igen, de némiképpen meg felesleges, mert hogy úgyse tudjuk a másik életét élni, csak a sajátunkat. Az persze jó, hogyha valaki inspirál bennünket. Engem is rengetegen inspirálnak. Az összes nagy színésznő, akivel játszhattam valaha egy színpadon, ők nagyon inspirálnak a puszta létezésükkel, nőként, a, nem tudom, a gondolkodás mondjuk, a fegyelmezettségük, vagy épp a fegyelmezetlenségük. Tehát, hogy mindenkiből az ember csipeget valamit, és ez annyira jó. Most például a Malek Andrához járok énekórára, most már egy jó ideje, és na, ő például egy olyan nő, hogy elmosolyodik, és kisüt a nap. Tehát, hogy olyan a közelében lenni, hogy például vele is rengeteget sírunk. Mondjuk eleve az éneklés az olyan, hogy de ezek nem rossz sírások, ezek felszabadítók, és ezek, én is ilyen vagyok, és tök jó, hogy más is ilyen. Meg ez, szerintem ez tök fontos. Szóval, hogy az Andrával is, hogy ezek ilyen megtisztító, vagy nem is tudom, amikor felbugyognak az érzések, vagy az a sok minden, amitől az ember olyan, amilyen. Mert én egy fűszálba szerelmes tudok lenni. Tehát, ha valami a titkom, mert szokták kérdezgetni, hogy mi a titkom, akkor az, hogy én szeretek élni. Én szépnek látom az embereket. Tehát nézlek meneteket, és szépek vagytok. És hogy ezt például nagyon sokan megkérdőjelezték, mert nem lehet, hogy mindenkit szépnek látsz. Jó, lehet, hogy az anyagyilkos nem látnám szépnek, de hozzáteszem, valószínűleg bele tudnám látni azt a kisgyereket, amilyennek ő született. Biztos, hogy ez is egy ilyen, nem tudom én, adottság. Ezeket nem tudatosan csinálja az ember, hanem ösztönösen így születtem.
Nagyon jó, hogy megérkeztél. Nagyon érdekes volt látni a folyamatodat, meg kicsit megismerni téged, és nagyon szépen köszönjük, hogy megmertél ide hozzánk érkezni.
Köszönöm.
A sírás kapcsán nekem az jutott eszembe, hogy nekem egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt a Julia Donaldsonnak az öt csúfság meséje, amit nagyon sokáig, de még talán ma is sírok a végén, és hogy arra gondoltam, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha mindenki mondana egy ilyen meghatározó mesekönyvet, ami ő rá volt nagy hatással, így ajánlóként az olvasóknak.
Hú, hát ezt hallgatóknak. Mondhattad volna előbb is, hogy készüljünk, ez jó nehéz kérdés.
Én tudom, és már bőlök is. Én, ha az öreg néne őzikéjét elolvasom a gyerekeknek, a második mondatnál már folyik a könnyem, és nem tudom, hogy nyilván tudom, hogy mindegy, én ezen sírok.
De nem muszáj sírósat mondani, csak ami ilyen emlékezetes.
Na, de nagyon sokat diabetítőztük azt.
Uh-huh. Igen, az nagyon jó. Olyat, amit én olvasok fel, vagy amit én...
Amit te olvasol, és rád ilyen nagy hatása volt.
Most csupa olyanok jutnak eszembe, ami a gyerekkoromból azok voltak az első képek, és az első saját olvasmányélmények. És meg is van, hogy érdekes mondani, egy csomószor nem is arra emlékszem, hogy mi van a könyvben, hanem hogy hol olvastam. De az első saját olvasmányélmények az a Két Lotti volt, amit nagyon-nagyon szerettem. A klasszikusok, a Mici Mackó, ezeken rágtam át magam először egyedül. Mm-hmm. És valószínűleg ezért maradhattak meg. De hogy a Sehány éves kislány például.
Nem tudok mondani, Rozi. Nem tudom, annyira. Egyrészt hatása alatt vagyok egy kicsit a beszélgetésnek, másrészt meg, hogy így annyira nagyon-nagyon sok van, de az biztos, hogy olyan könyv, ami a saját gyerekkori könyvem, és úgy van bent a gyerekeknek a polcám. Talán ilyen vackor könyvek, ami nyilván az én gyerekénemnek is mesélem.
Olvassatok ti is felnőttként, szerintem én azért mindig ezt mondom, meg aki teheti, meg érzi a hívást, az olvasson együtt a gyerekével is, mert azért jó az az együtt töltött idő, meg az a kis mesélés. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm, mert nem tudom, mit csináltatok vele, mert itt ülök, és én is bőgök. Hát ez egy ilyen.
Köszönjük, ez itt sikerül. Egy hét múlva találkozunk a hallgatókkal. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélj Anyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.